Még hogy a egyenlítő közelében felszálló levegőnek az útját, akkor elmondhatjuk, hogy ugyanúgy, ahogy a egyszerű modellnél, az egyenlítő fölött felemelkedő levegő, az ugyanúgy elindul a hűvösebb területek felé. Azonban a koriolis az erő hatására a magasban jobbra tér el az iránya, és ez a jobbra kérdés a 30-ami szélességi fok környékére odáig fajul, hogy a szélességi körökkel párhuzamos áramlások kialakulni, és ráadásul a felszínhez is közelebb kerül a levegő. Itt egy leszálló légmozgás alakul ki, és ez a leszálló légmozgás, ahogy eléri a föld felszín, két irányba tud tovább haladni. Egyrészt bezárulás az első szellák északról délre egyenlítő felé, de ez az északról déli áramlásra szintén hat a koriolis erő, és szintén jobbra térül el, tehát a föld felszín felett egy ilyen keletnyelv szélkomponens fog keletkezni az áramlásban. Így alakulnak ki a globális szerkezet legstabilabb elemei, a passzáj szelek. Az északi területén északkeleti, a déli területén pedig délkeleti irányból fognak. Hogyha ez a 30 szélességű fok környékén leszálló levegő észak felé indul, akkor ugye délről északra ugyancsak a koriolis erő hatására elfordul jobbra. Ezért a mérsékelt övi cellában, hogy felrejt cellának hívunk, nyugati a áramlás alakul ki, ez a nyugati szél zóna. A időjárásnak számunk legfontosabb zóna, hiszen mi is ebben ennek a cellához áramlási rendszerében vagyunk. A polális cellának a földfelszínt keleties jellegű áramlás alakul ki. A sarkok fölött lenyűlő levegő nehezebb, mint a meleget, ezért a sarkok fölött egy leszálló légáramlás található, és ez a leszálló légáramlás szintén északról délre indul el a poláris, tehát a polár, tehát a sarkör felé, északról délre, és a koriolis hatására szintén eltérő jobbra, ezért a poláris szállalban keleties szerkezetes található is. Ez a modell, ez nagyon jól alkalmazható a klimatikus viszonyokra és a megfigyelésekkel is összhangban van. A lokális szerkezet természetesen azért lokális, mert kisebb térskálán figyelhetjük meg. Ezek között a következő szeleket értjük. A parti szél, a hegytörnyi szél, bukószelek, illetve más színnel írtam, mert azért a lokális skálán egy kicsit nagyobb skála a monszun szélrendszer, mivel hatásokban hasonlóak, mint mondjuk a parti szél, ezért itt említem a műtet. Lokális szélrendszer, parti szél, rendőri szél és bukószél. Parti szél esetében miről van szó? Hogyha egy szárazföld és egy tópart, tengerpart találkozására gondolunk, akkor például a Balaton környezetére, akkor a két közegnek a felmelegedése egy nap során eltérő. A szárazföld sokkal hamarabb felmelegszik, mint a víz, ezért a nappali órában a szárazföld fölötti melegebb levegő felszáll, majd pedig a A felszálló levegő helyére a víz felszín felől érkezik utánpótlás. Tehát napközben ilyen területeken a tó felől érkezik a szél, és aztán a felszálló levegő pedig a felszín közelében a tó felől érkező szeret kultúrja, tehát a magadban pedig a szárás felől itt az el és a hálás az a légnyomásoktól, tehát a száraz föld között alakul ki egy alacsony légnyomás, és a tó fölött egy magas légnyomás. Az éjszakai órákban azonban a tó hőmérséklete és a tó fölötti levegő hőmérséklete lassabban hűl le, mint a száraz föld fölötti levegő. Ezért a tó fölött lesz melegebb levegő, a melegebb levegő felszáll, és a helyére a szárazföld felől érkezik utánpótlás. Tehát az éjszakai órákban egy ellentétes szélirányt alakul ki, mint ahogy a nappali órákban, tehát a parti szélnek 24 órás ciklusa van, és ez nagyon szépen megfigyelhető akár a Balaton térségében is. Itt egy kicsit nagyobb térségre a floridai félszigetre egy példa, hogy a Florida mind a két partvidéke, ugye egy nagy területű utcán és tengerek közelében van, és ezekkel határos. Tehát a Floridának mind a két partján egy kialakulhat ez a parti szél, hogy a nappali órában még a víz felől fül a szél, és ez egy konvergencia zónát tud kialakítani. A konvergencia zóna azt jelenti, hogy egy pont felé fúj mindegyik irányba a szél, és itt feltagolódik a levegő, és ilyen feltagolódás eredmény az, hogy csak felfelé tud szállni, és a felszálló légmozgásnak a hatására pedig heves zápolási oldalon tudunk kialakítani. A hegyvölgyi szél szintén eltérő felmelegedésekből adódóan keletkezik. Itt egy hegyvölgy és egy völgyről van szó, hogyha azonos magasságra gondolunk, el a magasságra, akkor a hegy fölött, mivel közelebb a száraz fölött a hegy oldalban, tehát a magasságot a levegő, ezért itt melegebb lesz, mint ugyanabban a magasságban a bölcső. Tehát itt a hegy oldalában egy felszálló légmozgás fog kialakulni, ami pedig a völgy tengeri irányában, a felszálló légmozgás fog generálni, és a nappali órákban a völgy felől a hegycsúcsokra, a hegycsúcs felé tartó szél fog kialakulni. Éjszakai órákban a helyzet újra fordított, azzal a különbséggel, hogy most tekintsük el attól, hogy azon a magasságban milyen a hőmérséklet, a hegy tetejére, mert a hegycsúcsok környezete hamarabb lehűl, mint a völgye, és ez a hegycsúcsoknak hidegebb levegő, mivel nehezebb sűrűbb, mint a meleg levegő, ezért, mint egy vízfolyás lefolyik tulajdonképpen a hegy oldalon, és ez egy hegycsúcsról a völgy irányába tartó légmozgást fog generálni, ami, hogyha megnézzük a másik oldalon is lefelé légmozgás, akkor megint kialakul egy konvergencia zóna, és ez a konvergencia zóna felállítás fog kelteni a völgy tengelyére. A lejtő szél az nagyon hasonló az előbb bemutatott hegyvölgyi szélhez. Itt a fel, hogy a hegynek ütköző nedves levegő hogyan is elkerül a hegyen átkelve. De hogyha egy levegő nedvességgel van tele, akkor a felemelkedésre készletik, méghozzá a hegyes felemelkedésre készletik, akkor válik, és egy bizonyos ponton túl a kerületi levegőből elindul a csapadék képződés. Tehát a helynek a szél felüli oldalán a emelkedő levegő kiadja magából a nedvességet, és miután átkel hegyen ez a mostanra már kiszárnyaló levegő, más ütemben egy erősebb hőmérsékleti gradiens fejlett, hogy egy fokos felmérsékletű, egy fokos hőmérsékletű gradiens szerint fog emelkedni a hőmérsékletet. Így aztán egy két oldalán, ugyanazon a magasságon egy melegebb levegő fog elérkezni a hegy szélárnyékos oldalán. Ezt a jelenséget nevezünk ipószélnek, és ennek lokálisan lehet különböző neve, például az alpokban ezt külön-szélnek nevezik. És akkor most a kaputójása a szél. Emlékezzük vissza a hegy a tavi a parti szél rendszerére. Itt az nagyban játszódik le. Annyira, hogy a periódus idő az nem egy nap, hanem egy év, és kialakul egy fél éves esős és egy fél éves száraz évszak a monszunos területeken. Mivel tenger és a száraz föld nem egyszer, nem egyformán felesik fel, ezért a legmelegebb pontokat összekötő vonal térképen az nem fog egybeesni az egyenlítő vonalával, hanem a száraz föld jobban be tudni vonni, és ez megmondhatja a szélrendszernek az általános szélrendszerben ismertetett szélirányokat, és egy olyan hatást idéz elő, amivel az egyik fél évben a tenger felől érkező szélrendszer alakul ki, a másik fél évben pedig a száraz felől érkező szélrendszer lesz domináns. Amikor a szél a tenger felé érkezik, akkor nedves levegőt hoz magával, és abban a fél évben nedves évszak, esős évszak alakul ki, amikor pedig a száraz föld felé érkezik, akkor száraz levegő borítja el a térséget. Itt például az indiai térségben látszik, hogy januárban, mivel a Thank you. hogy a jólapos felnéző a szövetségben. Ez volna, tehát van egy ilyen skála, aminek a tüskény jelzi a szélirányát, a szélnagyságát, és a jólóra pedig abba a magasságba fog elmozdulni, amilyen erős a szél. Tehát megfúj a szél, és ez a nyomulat, ez felszínre leolvashatóan jelez egy szélességet. Alatta található a szélzászló, egy szélvitorla, ez pedig beáll abba az irányba, ahol a szél fúj, de meg van jelölve az északi irány, és akkor szintén vagy a karabagyokat megfordítsa a szél erősségét, a szél irányát. Mellette ezen a képen látható egy modern eszköz, ez egy úgynevezett szónikus szélmérő. Ez három hangnyalából bocsát képzából, és ennek a hangnyalának a másik kettő szenzorja, hogy beérkezési ideje és eltérési iránya alapján lehet következtetni a szél nagyságára és irányára. A szélvívó berendezés még egy érdekes eszköz. A szélvívó gyakorlatilag folyamatos információt ad arról, hogy hogyan is változott adott helyen a szél sebessége, iránya, és még a széllökéseket is tudja regisztrálni. Itt látszik három, illetve négy kar. A felső kettő a szél irányát tudja jelezni, az egyik a keleti és a másik a nyugati szeleknek a irányát. A középső kar, ez a szél utat, tehát gyakorlatilag nincs egy átlagos szélsebességet regisztrálni, a legalsó író pedig a széllökések nagyságát. Erről a témakörről, a szélmérésekről találtam egy Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján szereplő videót, ami 10 perc hosszú, úgyhogy ezt nem tudjuk megnézni, de részletesen elmondja a szélméréssel kapcsolatos egyéb érdekességeket is, úgyhogy majd ezt mindenkinek javaslom, hogy a kapcsoljon erre a videóra, és nézzen meg. Itt még van egy diagramra. Itt az idő, a színskála, az a szél erősségét jelenti, tehát látszik, hogy a leggyakoribb szélirány az a dél-nyugati szélirány, viszont, és ehhez tartozik a legerősebb szél erősséget is, viszont a gyenge szeletet inkább észak-nyugati mérsékelten is itt van egy újabb nagy fejezet. Mit is ezek a ciklonok? A ciklon definíciója szerint több ezer kilométer átmérő, függőleges tengerén alacsony légnyomású ömlény, mely az északi félteknél az utamutató járásával ellentétes irányba forog, amikor ciklonokról hallunk időjárás jelentésben, akkor tudjuk, hogy általában rossz idő fog jönni, mindenféle frontok érik el az országot. Nézzük meg, hogy hogyan is keletkezik egy ilyen ciklon. Először is a polár frontról kellett felszól ejtenem. A polár front az a zóna, az a front zóna, ahol a sarkvidéki hideg és a trópusi meleg levegő találkozik. Ennek az elhelyezkedése az mérsékelten található változik, hogy éppen milyen szélességek mellett. És egy videóval lehet ezt egyébként érzékelhetni, hogy jön a polális hideg levegő északról, ez nedves és rossz időkhoz, míg délre pedig a trópusi meleg levegő, ez szép napos időt ígérne, és amikor a két levegő légkörben találkozik, akkor kialakul a polár zóna. Na most ezen a polár zónában van itt jelentkezik, tehát éjszakon a hideg levegő, délen pedig a meleg levegő, és ezen a polár zónában kialakul egy pici villám, akkor az alkalmas arra, hogy a kezdetben ellentétes irányban párhuzamos szélsebességeket, vagy szélirányú hatásokat elkezdjük beforgatni, és ez a beforgatás dinamikailag olyan következményekkel jár, hogy itt a rendszer középpontjában süllyed a légnyomás, és kialakul egy alacsony légnyomású zóna. Hogyha ez az alacsony légnyomású zóna elég nagyjá vált, eléggé megerősödött, akkor aztán kialakul benne a két szomszágzódó is. Ugye az látszik, hogy ebben a szektorban volt a meleg levegő, és a északról pedig a hideg levegő benyomul a meleg levegő területére. Kialakul nekünk a két frontunk, a meleg front, ami pirossal, és a hideg front, ami kékkel szoktunk jelölni. Hogyha a fejlődés tovább folytatódik, akkor mivel a meleg, a hideg levegő az gyorsabb, mint a meleg levegő, ezért itt a ciklon középpontjában hamar újul éri a hideg a meleget, és egy összezáródó úgynevezett okklúziós front alakul ki. Az okklúziós front az megemelje magasban a középen lévő meleg levegőt, és végül, amikor teljes ciklon területén összeért a hidegfront a melegfronttal, tehát a meleg levegő végül a teljesen magasban került, akkor kialakul egy ilyen hideg ömlény a talajon, és ez az ömlény már lassan leírjuk. közelében van, néha azonban a 9% mellett a kockázat is kevesebb, kisebb végülés. A fejlett szinten átmérője akár 3000 km-re is elérheti. Ezen a nyugodt képen látszik egy óriási ciklon, amit itt mentünk, a partjainál található, és egészen tehát bizony, hogy ennek közel, és bizony, hogy mindig ennek között, és felnőzete egészen Spanyolország északi végét is elérik, és itt látszik az a felhő part, illetve az a felhő part, amit kialakulnak. Minden ciklonban két felhő part lehet találni, mind a kettő a frontokhoz köthető. Ebben az esetben, itt ebben egy öregedő ciklon, tehát a középső része az már egy okkultívus fronthoz tartozik. Ez a felhő, önvezető felhő partból a menetfronti felhőzet, és ez a hosszú, hosszan elnyúló felhő rendszer pedig a menetfront felhőzet. A ciklonban a nedvesség elosztás és a hőmérséklet elosztás is erősen aszimmetrikus, tehát mivel van benne egy meleg szektor és egy hideg szektor, tehát ezen nem is a kérdés nagyon jó. Európában évente körülbelül 60 ciklon vagy ciklon-család figyelhető meg. Ez azt jelenti, hogy nagyjából hetente várható a újabb ciklonok megjelenése, és ez egyben azt is magával hozza, hogy szerencsétlen esetben mindig, ha beáll ez egy hetes periódus idő, akkor szerencsétlen esetben előfordulhatna, hogy minden héten ugyanazon a napon, rossz esetben hétvégi naphoz kötődően érkezik egy ciklon, és ez gyakran kerül a kiadások középpontjába, hogy már megint esős a hétvége pedig hétközben ilyen idő volt. Ez ennek köszönhető, vagy évente körülbelül 60 ciklon figyelhető meg a európai térségben. És akkor ezek a tulajdonságok, ezekkel egy általános ciklonra voltak igazak. Vannak további ciklonfajták, ilyen például a letűződő ciklon. A letűződő ciklon az gyakran az alkohol déli oldalán figyelhető meg, és a jelenleges jelentésekben mediterrán ciklonként jelennek meg. Ez akkor történik meg, amikor a polárisok nagyon nagy hullámot alakít ki, és egyáltalán nem az északi sarkkör közelében található, hanem mint egy nagy hullám egészen lejön a mediterrán vizéknek, és ezeket a nagy hullám felújítók leválnak erről a polárisoktól, és akkor kialakulnak a letűződő ciklonhoz. Hatásokban az eredményezik, hogy mivel a mediterrán térség felett alakultak ki, ezért nagy nedvességtartalom van bennük, és téli időszakban, mivel a poláris levegő pedig szintén közel van ez a ciklon kialakulás, a polártól ugye egészen délre került, tehát ez a poláris levegő is kéznél van, és a mediterrán földközi tengertérség közelében a nedvesség is adott, azért télen ezek a mediterrán ciklonok adják azokat az óriási havazásokat, amik akár több méteres havat is szoktak okozni, például hozzá kerülni. A másik különleges ciklonfaj a viharciklon, ami gyakran a golfáramlatos és a tömörök felüli hidegek víz közelében, illetve a határ vidékén alakul ki. Jellemzőjük, hogy gyors kialakulások, és nagyon alacsony a középponti régionás. Minél alacsonyabb a középponti régionás, annál erősebb szélsebesség van egy ciklonban. Ezeket a viharciklonokhoz társulunk a legmagasabb, legerősebb szél. Gyakran orkánerejű szeleket is megfigyelhetünk, és ezek hatására nagy pusztítást is végezhetnek. Viszont az élettartama az a rövidebb egy hagyományos ciklon. Két példa például a 1999-es karácsonyi vihar Nyugat-Európára csapott le teljesen váratlanul, illetve 2007-ben a kivél viharokban lehet még emlékezetes, de minden évben van egy-két ilyen viharciklon,
kezdeti feltételt megoldva. Azonban a mérések és a
megmondani. Tehát hiába mérjük, a mérésekben is van pontatlanságok. Ezért azt találták ki, hogy nem egy kezdő feltételben indítanak modelleket, hanem azt a kezdő feltételt, amit valahonnan megszerez a metodikus, az kicsit feltűnik, kicsit változtatnak rajta. Ebben az esetben 50 féle kezdő feltétel, ami az eredeti kezdő feltételhez hasonló, de mégsem ugyanaz, 50 féle kezdő feltétellel indítanak el előrejelzést. Megnézzük, hogy ennek az 50 féle feltételnek milyen végeredménye lesz, ez ilyen lényegű ütemék szerint egymás mellé teszik, és látják, hogy egy adott előrejelzés mennyire valószínű, illetve mennyire stabil adott időjárási helyzetben. Hogyha vannak ciklonok, akkor anticiklonokat is kell lennie. Én látjuk, hogy két ciklon között a felálló levegőnek ciklon középpontjában egy felállás van. A felállás levegő a magasban összeáramlás generál, és az összeáramlás az a magasban egy leáramláshoz vezet. Felszín fölött egy leáramló zóna keletkezik, és ez a leáramló zóna hozza létre az anticiklonokat, amikkel következő dolgok jelentkeznek. Mivel járás ez nem kedvez a felhőképződéshez, ezért az anticiklonokban általában felhőmentes az időjárás. Nyáron emiatt napközben nagy felmelegedés, illetve télen éjszaka nagy lengés alakul ki, és ez a reggeli képződésében játszik meg szerepet. A nyári napközben nagy felmelegedést egy gyakran hűségkiadóhoz vezet. Anticiklonokban a légmozgás sokkal kisebb, mint a ciklonokban, ezért a gyenge szervezet rossz az átkeveredés és rossz a levegő minőség. Télen gyakran alakul ki a Kárpát-medencében hideg légtárlás helyzet, ami azt jelenti, hogy a hegyek között a hideg és sűrű nehéz levegő egy olyan stabil rétegződés alakít ki, ami megrekedt a hegyek között, és ezt a úgynevezett hideg légpárnát csak egy nagyon erős hidegtől tudja felkavarni és eltüntetni a Kárpát-medencéből. Ilyen hideg légpárnás helyzetekhez kapcsolódnak a magyarországi szmogdíjak. Néhány szó esik a frontokról is. Melyek frontnak a tulajdonságai? Képen egy idealizált melegfront található. Melegfrontról akkor beszélünk, hogyha a melegebb levegő kerül egy hideget levegő térség fölé. És mivel a meleg levegő könnyebb, mint a hideg levegő, ezért a meleg levegő a front felületének találkozási felületen felsűrűzik. A felsűrűzés egy felállás jelent, és mivel ez a hajlásszöveg nagyon pici, mert ez nem egy intenzív felállás, ez nem alakul ki nagy cumulonimbus és nagy heves az áporos zivatarok, hanem egy szépen szép lassú egyenletes felsiklás történik, ami ez különböző magasságokban, különböző felhőtípusok kapcsolódik. Ez lehetővé teszi azt, hogy akár 500 km-rel, akár 1000 km-rel a melegfront frontvonalat megelőzi, tehát mire a mellettem átélődött hely, fölött az előtt már a csapadék átvonult az adott fegyver fölött. Ez egy lassú mozgású tank, nagyon széles csapadékzónával, több száz kilométeres csapadékzónával, és a felhőzete miatt könnyen előre jelzhető. A hideg tank az már egy, ugye a hideg levegő gyorsan van haladnak a meleg levegő, és úgy egy gép nyúl előre, és az előtte található meleg levegő felemelkedésre kényszeríti a frontázóna közelében. Ennek a front hajlásszög, ez meredekebb, mint a melegfront esetében, ezért sokkal intenzívebb csapadék hűlés található ezek a hidegfront közelében, és a hidegfronti csapadék az a frontvonal mögött figyelhető meg, keskenyebb zóna, mint a melegfront esetében, tipikusan záporszerű csapadék, gyakran előszél kíséri ezt a csapadékot, viszont a frontot követően tiszta jó levegő nullátási viszonyokkal figyelhető meg a adott területen. Beszéltem az okkluziós frontokról, amit ugye akkor valósulnak meg, hogyha a hideg front túlélje a meleg frontot, és a közterülő meleg levegőt felemelje magasba. Ennek két típusa van, attól függően, hogy a sziklon hátoldalán érkező hideg levegő az a előoldali levegővel milyen kapcsolatban van közösségetileg. Tehát itt a sziklon hátoldalán hidegebb levegő érkezik, mint az, ami az előoldalán található, akkor inkább hideg front típusú felhőzet és csapadék jellemző az okkluziós frontot, ez a hideg okkluzió, illetve hogyha a fordítva van, tehát a sziklon hátoldalán hűvös levegő található, és a meleg front előtti szakaszban, a meleg szektor előtti térségben hideg levegő van, akkor inkább egy meleg fronthoz hasonló felhőzet és csapadék alakul ki az okkluziós frontban. Erről nézzünk egy példát, akkor itt láthatunk egy kifejlett ciklont, melegfronttal, hidegfronttal, és a ciklon hátoldalán hideg levegő található, míg a melegfront előtti levegő az csak hűvös ehhez a hideghez képest. Ugye hidegfront utolérje a melegfrontot, és amikor az utolérésre megtörténik, akkor ebben az AB megszerzetben úgy néz ki, hogy itt látható egy melegfronti szakasz és egy hidegfronti szakasz. Majd ahogy a ciklon képződés az egyre tovább folytatódik, úgy a okkluzió is egyre erőteljesebb lesz, és a meleg szektorban található levegőt azt a sziklon hátoldalán érkező hideg levegő felemeli, és ebben az esetben egy hideg okkluziós vonalról szeretnék. Nagyjából ezek lettek volna a metodológiai alapok, amik előfordulhatnak később vizsgán, vizsgakérdés. Érdemes vizsgálni ezt a globális szerkezeteket, illetve a sziklonokról és a frontokról való tudáshoz.